Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Sport TV promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Sport TV promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Hát sziasztok, jó reggelt, ez itt a Kézi Vezérlés az Izland elleni meccs másnapján. Attila kint van Malmöben, én Budapesten próbálok magamhoz térni. Nyugtass meg, Attila, hogy van mosoda a szállodában.
Igen, érdekes történet volt ez, mert mindenkinek ez jutott először eszébe, a szövetségi kapitánynak is, meg nekünk is. Hogy
hát konkrétan Gulyán Isten első mondata ez volt, hogy ó, mosodni kell a ruhákat.
Igen, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy hoppá, hát ezt most meg kell oldani, meg mindent újra kell foglalni, mert hát azért mi is úgy voltunk, meg tulajdonképpen itt a Sport TV-nek a szervező egysége is, hogy hát azért egy hét az biztos, aztán meglátjuk. Hát most megláttuk, úgyhogy mindent újra kellett indítani, de hát azt hiszem, hogy ennél nagyobb problémája ne legyen soha senkinek.
Na most figyelj, hogy van hangod? Tehát ezt meg most tényleg hagyjuk a meccset, mindenki látta persze, de hogy hagyjuk, beszélünk róla. De mi volt utána, most légy szíves, avasd be a privát szférába minket.
Hát az a helyzet, hogy ugye volt egyből egy másik mérkőzés utána a Dánia-Oroszország, amit ugye le kellett még kommentálni, és az ugye egy picit úgy lehűtött minket, vagy úgy visszahozott a valóságba. És aztán, amikor visszajöttünk a szállodába, akkor pedig szinte elájultunk, mert olyan szinten kiszívta azért ezt a mérkőzés az embernek az energiát, még akkor is, hogyha nem játszott, nyilván a játékosok még fáradtabbak lehettek, de nagyjából egészében nem is volt olyan nagy ünneplés, hanem visszatértünk a szobába is. És bezuhantunk az ágyba.
Egyébként ezt tökre meg tudom érteni, amit mondasz, mert ez ilyen katartikus élmény volt. Ugye, arról beszéltünk legutóbb, a telefonodat légy szíves. Szóval, ugye arról beszéltünk legutóbb a dán meccs kapcsán, hogy milyen régen éltünk át hasonlót. Hát akkor most mit mondjunk? Tehát, hogy ilyet nem is tudom, hogy valaha átéltünk. Ugye pont Izland ellen játszottunk majd azt felidézzük, mert az nagyon vicces, a londoni olimpián ugye egy negyed döntőt, amit ilyen kétszeri hosszabbításban nyertünk meg, de hát ott végül is nem nyertünk a rendes játékidőben, tehát az is kicsit más volt. Tehát ez semmihez sem hasonlítható, ami történt, tényleg.
Különösen azt tette ezt a mérkőzést azért egyedivé, hogy két annyira eltérő félidőt játszottunk, hogy ez egészen elképesztő, mint a két más csapat lett volna a pályán, más korszakban, más taktikával, más világ lett volna, hiszen azért az első fél időben, mikor 11-6-ra elmentek az izlandiak, akkor én azért nagyon féltem, hogy megtörünk és beleszaladunk egy komoly verésbe, mert igazából abban az időszakban semmi nem működött a játékunkba, tehát beleestünk azokba a hibákba, amiket korábban láttunk a magyar csapatoktól, nem itt az EB-n, hanem korábbi versenyeken, tehát eladtuk a labdákat, rosszul választottuk ki a lövőhelyzeteket, türelmetlenek voltunk, pontatlanul játszottunk a védekezésbe azokat a dolgokat, amikre készültünk, nem igazán hajtottuk végre, mindenhonnan veszélyesek voltak az izlandiak.
Volt itt még valami, amit te is megjegyeztél, talán kétszer is a közvetítésben, és nyilván mi is itthon, hogy amennyire intenzív volt a jelenlét ugye eddig a mérkőzéseken a padról, annyira az első félidőben nem éreztük. Gyakorlatilag nem cseréltünk. Nagy Bence nem jött egy pillanatra sem, pedig nagyon nem Bencit a Zolinak. És nem értette az ember őszintén szóval, hogy miért nem nyúlnak bele a fiúk ott hárman, de hát ők nyilván tudták az okát. De nagyon érdekes volt ez az első fél idő.
Igen, ez is hozzátartozik, hogy tényleg úgy vártuk a padról, hogy valamit próbáljanak változtatni ezen, mert nagyon csúnyán kezdett el kinézni a mérkőzés, ugye, főleg azok után, hogy attól féltünk, hogy az elejétől féltünk inkább, hogy bekezdenek az izlandiak, mint az oroszok ellen, és utána egy olyan mérkőzésbe megyünk bele, ahol szaladunk az eredmény után, és az nagyon nehéz lesz. Ehhez képest ugye az első 5 perc az szintén álomszerűen sikeredett, 3-0-ra vezettünk, Mikler Oli könyvből olvasta Pálmárszon lövéseit, elől pontosak voltunk, határozottak, és akkor utána elindult azért az izlandi játék, gondoltuk, hogy jó, hát oké, hát azért fognak egy-két gólt dobni, de onnantól futottak egy olyan 11-3-as szériát tulajdonképpen, amihez semmi közünk nem volt, és a játék minden elemében elkezdtek jobbak lenni. Pálmárszon elkezdte lődözni a gólokat, Sigurdsson a 40 évével szaladgált minden irányba, lefutott minket, elnéztük a beállost, kaptuk a buta 2 perceket az olyan faltokért, ahol le voltunk késve, de, és tényleg vártuk, hogy na, akkor hozzuk az új embereket, az eddig olyan szépen bejött, de az edzők kitartottak az elképzeléseik mellett, az külön meg is magyarázta ugye Gulyás István, hogy a Márti Dominiket semmiképp nem akarták lehozni, hogy valahogy bírja ki az első fél időt ugye a hosszú oldalon. Ezt végül úgy értettem, mert ugye ez taktikailag ez nehéz dolog, a kettőt kell cserélni, meg hosszú oldalon a gyors izlandiak ellen. De a rövid oldalon se cseréltünk, ugye Szitának egy 0-4-es statisztikája volt az első fél időben. Nem igazán érezte a lövéseket. A Győri Matyi is egy picit, minthogyha bizonytalannak tűnt volna, és nem jött a Nagy Bence, ugye, aki az első számú cserénk volt, nem hoztuk a Ligetvárit támadni, aki jól oldotta meg ezeket a feladatokat, de hát nyilván volt egy kalkuláció az edzőknek a tervében, hogy valahogy ezt a vihart ki kell bírni, és akkor utána kicsit újra a nap, és igazából ott a legvége az első fél időnek, ott pici szerencsével is, ugye volt Rolinak egy szép védés, egy hetes gyanús szituációval Sigurdsson ellen, aztán Bóka gyorsan bedobott még egyet, és így nem öttel mentünk a szünetbe, az öltözőbe, hanem 3-mal, ami egészen másképp festett. És akkor mintha mindenki hazament volna, kipihente volna magát, ivott volna egy jó kávét, megfürdött volna, visszajött volna, és egy teljesen más mérkőzést elkezdtünk játszani.
Ez így van. Benne már régóta érlelő egy gondolat őszintén szóval, amit most próbálok nagyon leegyszerűsíteni, de ez a meccs mutatta meg számomra leginkább, hogy tényleg borzalmasan sokat változott a kézilabda az elmúlt években. Gyakorlatilag ott tartunk, és most picit persze eltúlzom tényleg szándékosan, hogy szinte mindegy, hogy mi történik az első fél időben. Valahogy túl kell élni. Ha 5 gólon belül van, azt gondolom, a vereségre álló csapat, ott nagyon-nagyon sokszor kezdődik egy teljesen új meccs. Sokszor beszéltünk arról, hogy aki az elején nagyon vezet, az döntő többségében vereséget szenved a végén. De most már ez odáig fajult, hogy nekem is az volt az érzésem, és ez tényleg valószínűleg tudatos volt, hogy ez volt az edzőink fejében, hogy éljük túl valahogy az első félidőt, legyünk látótávolságban az izlandiaktól, és az utolsó 20 percben fog eldőlni a meccs. És ez most már egy elképesztő tendencia.
Való igaz, hogy nem lehet itt már a mérkőzéseket előre látni semmit, még 30 perc után is, még a játék képe sem igazán mondja azt, hogy hát jó, ennyi meg annyi az eredmény, de hát az egyik csapat sokkal jobb, mint a másik, tehát ez ebből nem lesz fordítás. Tényleg itt az első félidő képe alapján nem nagyon várta senki, hogy ilyen drámai fordítás következzen be. Gyakorlatilag 10 perc alatt utolértük őket, és akkor az utolsó 20 percben, vagy 15 percben, meg annyira lekézilabdás.
Egészen máshogy játszik, az izlandiak összetolják magukat, mert tényleg ez történt. Mint összezavarodott kisgyerekek szaladgáltak a második félidőben, 15-6-ra nyertük meg egy ilyen fontos meccsen a második fél időt, szédületes, és nem, én nem tudok rá magyarázatot őszintén szóval. Tehát lehetnéd okoskodni, én nekem fogalmam sincs, hogy mi történt.
Hát én a magyarázatot a védekezésben látom. Ugye a második fél időben úgy tudtuk fölállítani a védelmünket, hogy a legjobb védőjátékosaink, a legnagyobb termetű, legerősebb fiúk voltak a pályán, és rendkívül stabilan védekeztek, és egyszerűen fizikailag felöröltük ezt az izlandi csapatot, akik gyorsak, erőszakosak, de azért leszámítva mondjuk egy-két játékosukat, fizikailag nem veszik fel a versenyt a magyar fiúkkal, és ezt a zárt hatos falat olyan szigorúan játszottuk, olyan kevés hibával, hogy egyszerűen elment a fonál az izlandiaknál, hogy akkor most mit lehet ebben a fallal kezdeni, hogyan szedjék szét. Ráadásul a jobb helyzeteket, amit kidolgoztak, akkor ott volt a Mikler Oli, aki mint hogyha egy ilyen elektromágnes bekapcsolt volna magában, elkezdte vonzani szinte magához a labdákat. Minden távoli lövésen ott volt. Van egy szám, ami nagyon jelzi, hogy milyen csoda történik a magyar válogatottnál. A hetes mutatunk az 6/9.
Az hihetetlen, igen.
De nem a belőttek
tudom
száma, hanem a kivételtenek a száma.
Tehát, így, hetek ellenünk a bírók a három meccsen, és abból hatot védtünk ki, ötöt a Roli, egyet a Marci, ugye itt a végén.
Így van, tehát ez fenomenális, és azt mutatja, hogy vannak olyan játékelemek, amiben egészen pazarak vagyunk. Tehát a Rolinak a nagyon komoly védései mindenképpen tovább bizonyították az izlandiak támadójátékát, és a támadójátékunkban pedig lassan azért bejött az, hogy ugye Citát nem cserélte, a Cita egyszer csak elkezdte eltalálni.
Ezt pont akartam mondani, hogy ez annyira bejött, hogy az hihetetlen, hogy tényleg szerintem már a tévé előtt nem tudom hány százezren nézték, szerintem félmillióan biztos, a fele biztos, hogy lecserélte volna már Cita Zolit, hogy jöjj, és nem cserélték, és egyszer csak elkezdte lőni a gólokat. Óriási volt.
Igen, és azt is hozzá kell tenni, hogy a támadó játékunkban is az a taktika, amit egyértelműen ugye a Bánidi Bencének a megjátszására építettünk, az is elkezdett működni, abban, hogy a Balogh Zsolti bejött, aki nem mutatott olyan lövő formát, mint a korábbi mérkőzéseken, viszont hihetetlen türelmesen, jól előkészítve passzolgatta be a labdákat ugye a Bánhidi Bencének, aki ez alkalommal szinte hibátlanul játszott, és egyszerűen megoldhatatlan feladat elé állította az izlandi védőket. Tehát taktikailag az, amit erre a mérkőzésre gondoltunk, ugye ez ellen a magasan följövő izlandi védelem ellen a beállóst kell valahogy megjátszanunk, aki ilyenkor egy védő marad, az pedig képtelenség, hogy egy védő megtartsa a Bencét. Tehát a második fél időben ez tökéletesen működött, nem voltak eladott labdák, aztán voltak ezek az esztrák, a Bóka Bendegúz, aki egyszer csak a semmiből ellop egy labdát, végig száguldozik vele. Tehát itt tényleg mindenki hozzátette megint csak azokat a pici elemeket, és ez a győzelem azért is megint különösen, hogy is mondjam, csak nagy értékű, hogy nem arról van szó, hogy van egy extra klasszisunk, van egy Hansenünk, vagy egy Palmarssonunk, aki fogja magát, lő 10 gólt, aztán a csapat mögötte bemasírozik a győzelembe, hanem valójában most a leszámítva ugye a Mikler Rolandnak a teljesítményét, olyan igazán extra teljesítmény, hogy tarthatatlan lett volna valaki, az nem volt. Nyilván a Bánhidi Bence ide sorolható, de ő azért egy olyan szituáció vagy pozícióban játszik, ahol nem ő teremti tulajdonképpen a helyzeteket, hanem megkapja, aztán abból forog be. Tehát ez egy abszolút kollektív győzelem, és a magyar válogatott ezt a kollektív erőt sugározza a pályán, mind védekezésben, mind támadásban. És azt hiszem, hogy ez a titka jelenleg ennek a sikerszériának.
Na és szerinted Gudmundur Gudmundsson mit gondol rólunk meg egyáltalán, hogyha meglátja, hogy Magyarország jön ellenfélnek, hát szerintem harakiri legközelebb, azt tuti. Hát emlékszel a londoni olimpiára? hogy ott mi történt?
Természetesen tudod, nem hiszem azt.
És tudod, ki volt a szövetségi kapitány akkor is?
Igen.
Hát tudom, ő volt. Ugyanő volt, és aztán 4 évig nem volt kapitány, tehát olyan vicces, megnéztem, hogy ugye ő most 3. izlandi kapitány, Gudmundsson, egyszer volt 2001 és 2004 között, aztán 2008 és 2012 között, és most 2018 óta megint. És ugye, hát a londoni olimpián az még talán ennél is elképesztőbb meccs volt, mert ott valami teljesen horrorisztikus végjáték, hogy a 10 másodperccel a vége előtt ők vezettek és hetest lőttek, és azt védte ki Fazekas Tándi, és az indulásból Lékai egyenlített, és aztán kétszeri hosszabbítás után nyertünk. És hogy ezt komolyan mondom, hogy még egyszer tényleg ilyen borsot törünk az izlandia korra alá, és ugyanúgy a szövetségi kapitány, hát ez nagyon vicces. Tehát nem tudom, legközelebb meglátja, hogy Magyarország jön, kitér a hitéből, azt gondolom.
Hát azt hiszem, most ez a meccs nem fájt neki annyira, mint az olimpia, mert itt azért az izlandiak végül is hotelből nézhették ezt a csoport, az utolsó napját a csoportmérkőzéseknek, hiszen ők már benn vannak a középdöntőben. De azért a Gudmundssoni rémálmokhoz tegyük még azt is hozzá, hogy ő volt a dánok kapitánya 17-ben, amikor az Arbervilli arénában megvertük a dán válogatottat, és tulajdonképpen az állásába került az a vereség ott a dán szövetségnél, de hát azért ne sajnáljuk annyira, mert közte azért nyert egy olimpiát a két magyar vereség között.
Igen, nekem
dánokkal. Úgyhogy, de a mérkőzés előtti nyilatkozatában ő abszolút óvatos volt, és nagyon tartott a magyar válogatottól, pont azért, mert azt mondta, hogy elég kiszámíthatatlan, hogy mit fogunk játszani, és tulajdonképpen az a nyerő taktika, ami a dánok ellen működött a védekezésben, azt nem használtuk ezen a meccsen, hanem visszaálltunk a hagyományos hatos falunkra, ami ez alkalommal tökéletesen működött az izlandiak ellen. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy képesek a játékosok egyik mérkőzésre a másikra más taktikai variációba is magas szinten teljesíteni.
Ez így van. Egyébként utána néztem, hogy utoljára mégis mikor volt valami hasonló katardikus diadalmenet magyar férfi kézilabdában. Hát 86-ig kell visszamenni, amikor is ugye VB ezüstöt nyertünk, még Mocsai Lajos irányításával, ott 6 meccset nyertünk Zsinórban, és aztán végül a jugoszlávoktól kaptunk ki a döntőben. Hát figyelj, én ezt most aláírom, hogy a döntőben kikapunk valakitől, tehát nem tudom, hogy vagy vele.
Igen, egyébként annyiban similar a helyzet, hogy tulajdonképpen 86-ban sem úgy mentünk ki, hogy mi vagyunk az esélyesei a világbajnokságnak, hanem volt egy jó kis csapatunk, tapasztaltabb játékosokra építve, tehát nem úgy, mint most, hogy főleg fiatalokra. De azért nem számítottunk a favoritok közé, és ahogy ment előre a VB meccsről meccsre küzdve, jobban játszva, kevésbé jól játszva, kiváló kapus teljesítményekkel haladtunk előre, és tényleg a legnagyobb eredményét a magyar kézilabdázásnak a férfi szinten akkor sikerült elérni. Hát itt még azért nem tartunk, de kétségtelen, hogy egy picit így a fekete lóként haladva előre, hát már oda eljutottunk, hogy a dánokat kivertük, ami azért egy óriási fegyvertény, és hát most tényleg azzal, hogy lehet nézegetni egy picit előre, hogy mi legyen, és hát én őszintén szólva, hogy előre tekintek az ellenfelekre, az a véleményem, hogy egy picit lehet, hogy érdemes kalkulálnunk, hogy ki ellen mit mennyire, mert nem tűnik azért az valószínűnek, hogy sikerül ilyen szinten lejátszanunk az összes mérkőzést, hiszen még 4 darab vár ránk a középdöntőbe ebből a fajtából, amit most az izlandiak ellen játszottunk, vagy a dánok ellen, és hát a statisztikákat, különösen a játék statisztikákat, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy van 1-2 játékosunk, aki azért fullon volt, tehát Hornyák, Bóka és Mikler gyakorlatilag végigjátszotta a 3 mérkőzést, de sokat volt a pályán Bence is, mármint Bánhidi Bence, úgyhogy lehet, hogy egy picit bele kell nyúlni itt a kezdőcsapatban is, hogy, hogy egy kicsit egyenlőbbé tegyük egy-két poszton a játékidőket, mert azt, azt nem hiszem, hogy ezek a játékosok végig fogják bírni ezt a hét mérkőzést.
Hát igen, és amiről ugye az EB előtt, meg azóta sem nagyon beszéltünk, arról lassan lehet, hogy érdemes elkezdeni beszélni, ez ugye az olimpiai selejtezős hely elérése, ami most már egyébként egyáltalán nem tűnik irreálisnak, de nagyon kell sakkozni, mert nagyon nem mindegy, hogy kik előznek meg, ha már megelőznek minket, úgyhogy itt lehet, hogy tényleg elkezdődik egy sakjátszma. Most nem bonyolódnék bele, mert nagyon bonyolult, és a másik csoportban sem mindegy, hogy kik végeznek az első három helyen, de egy biztos, hogy nagyon jó pozícióban vagyunk ebben a pillanatban, és nagyon okosan kell ezt a négy meccset kikalkulálni, mert szerencsés esetben odaérhetünk egy jó pozícióba.
Abszolút megvan erre az esély, és egyébként nem is annyira komplikált, mint aminek tűnik. Ugye a mi csoportunkban a norvégok és a svédek rendelkeznek már kvótával, tehát rájuk kevésbé kell figyelni, és a portugálokat és a szlovénokat és az izlandiakat kell magunk mögött tartani. Én azt hiszem, hogy a csoportban még a negyedik hely is jó lehet egy olimpiai selejtezős kvótára. Úgyhogy szerintem a kulcsmérkőzés ebből a szempontból az a szlovénok elleni lesz.
Brányás miatt.
Hát a Brányás miatt is, meg hát a fél szlovén csapat azért itt játszik a Szegedbe vagy a Veszprémbe, tehát ez egy klassz csata lesz. Én csak halkan azt gondolom, hogy lehet, hogy a norvég mérkőzést, amelyik az első mérkőzésünk lesz a középdöntőben, azt hát akár is lehet áldozni, igen. Hát nem is beáldozni, de mondjuk azokat, akikről beszéltem, lehet, hogy a norvégok ellen lehetne egy picit jobban pihentetni, és utána jön majd a szlovén meccs, ahol ebből a szempontból eldőlhet a sorsunk.
Ez így van, igen. Hát ezzel azt hiszem nagyon nehéz lenne vitatkozni, és feltételezem, hogy az edzői stáb is most azon töri a fejét, hogy hogyan tovább, meg hogyan lehet életet lehelni a játékosokba, bár nyilván van bennük élet, de hát feltételezem, hogy hulla fáradt mindenki, és ugyanúgy eldöltek tegnap este, mint ti és mindenki. Hát tényleg nehéz felúcsúdni ebből a győzelemből, de nagyon-nagyon szokatlanul kellemes érzés őszintén szólva.
Azt gondolom, hogy az edzői stábunk úgy van megkomponálva, hogy aztán tényleg van mindenféle típusú tapasztalat benne. Tehát, hogyha csak a Nagy Lacira gondolok, nyilván a sok világverseny, amit lejátszott, az alapján ezeket a kérdéseket igencsak bölcsen át tudja gondolni. A Gulyás István is egy olyan edző, aki sok tapasztalattal rendelkezik játékosként ilyen szituációkban, és hát a Csemáról nem is beszélve, aki azért itt a tényleg azt az újat, azt a frissességet behozta ebbe a csapatba, ami szerintem azon jellegű taktikai háttér, amit szinte isznak a játékosok, és nagyon hisznek benne. Úgyhogy lehet erre építeni, hogy ők majd tudják, hogy mit kell csinálni. Meg arra, hogy a játékosok idáig tökéletesen azt csinálták, amit kértek tőlük, kivéve tegnap az első félidő egy részében, de hát az belefért. Úgyhogy itt lehet bízni abban, hogy továbbra is jól tudunk teljesíteni, mert mondom, nem azon múlik, hogy most van egy-egy zsenink, és akkor imádkozunk, hogy megint jól játszon, hanem itt egy nagyon komoly kollektív intelligencia dolgozik ebben a csapatban.
Ez így van. Hát nagyon nehéz. Komolyan mondom, hogy az ember úgy féken tartsa az álmait, meg a vágyait, mert a tegnapi után valóban minden elképzelhető, de igen, én is azt mondom, hogy step by step haladjunk, és akkor várjuk meg, hogy mi lesz a norvégok ellen, és aztán majd neki gyűrközünk a szlovénoknak, mert ugye most négy mérkőzés még mindenképpen jön, és hát figyeljétek a Sport TV mindenféle hírközlő platformjait, mint Facebook, meg maga a televízió, mert nyilván mi is változtatjuk a műsorunkat, és idomulunk az EB programjához, és nyilván különös tekintettel a mieink szereplésére, mert hát őszintén szóval erre mi sem számítottunk. Természetesen, hogy ilyen fantasztikusan fogunk szerepelni.
Sőt, most már, ha jól tudom, Instája is van a Sport TV-nek, így azt is lehet figyelni.
Pontosan, úgyhogy minden fórumon figyeljetek, és nézzetek, és hallgassatok minket. Hát remélem, hogy most is ezt tettétek. Attila, akkor ti is fújjátok azért ki magatokat, jó? Egy kis pihenés szerintem rátok is fér.
Hát és... most ugye újra kell gombolni az egész történetet, mert az új ellenfelek vannak, mindenkit újra föl kell idézni, hogy ki mit tud. Hát azért vannak itt ismerősök, ugye a szlovénoknál ez tényleg az lesz az a mérkőzés, ahol nem azon fog múlni, hogy nem ismerjük őket.
Tovább tartanak, hogy ugye pénteken délután játszunk a norvégokkal, szombat reggel jövünk legközelebb majd, és akkor beszámolunk a legfrissebb fejleményekről. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.